Ez a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és örülök, hogy velem tartotok ma is. Ez különösen hasznos műsor azoknak, akik számára igazán fontos az önérvényesítés, a saját márka építése, vagy akár az, hogy a munkahelyén beosztottként elfogadtassa magát, és nem utolsó sorban jól érezze magát. Kezdjünk is! A sikerhez nem kell extravertáltnak lenni. A személyes márkaépítés még véletlenül sem hazugság, sokkal inkább beváltott ígéret. Az erős márkák nem 100 különböző dologról ismertek, hanem egyetlen egyről. A valóságot nem átírnod kell, csak jobban elmesélned. Ezek kiemelt mondatok a Titkos Hírnév című könyvben, olyanok, amelyek az olvasó számára előbb-utóbb tételmondatokká válhatnak. A szerző László Móni, a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője, tanácsadó, akinek a könyvben található módszerei és tippjei segítségével azok is eredményesen építhetik és fejleszthetik a személyes márkájukat, akiknek eddig gondot okozott önazonosan és magabiztosan megmutatni magukat és teljesítményüket a világnak. Induljon a mi beszélgetésünk azzal, milyen tapasztalatai miatt szánta ezt a könyvet elsősorban introvertáltaknak Móni, és melyek az ő legjellemzőbb aggályaik, félelmeik önmagukkal kapcsolatban?
A legnagyobb félelmek, én azt gondolom, hogy az előítéletekből fakadnak. Egyrészt hát a saját tapasztalatból is beszélek, hogyha valaki kimondja azt, hogy introvertált, akkor rögtön kissé ferdén néznek rá, mert azt gondolják, hogy ő ennyi embergyűlölő mizantróp, miközben közel sem erről van szó. Az introverzió, ez nem embergyűlölet, meg nem arról van szó, hogy az introvertált beállítottságú emberek nem szeretnék az embertársaikat, hanem arról van szó, hogy másképp töltődnek föl, más ingerszint az, ami megfelelő számukra ahhoz, hogy pont jól érezzék magukat. Én azt tapasztalom, hogy ebből sok félelem fakad. A másik ilyen félelem, igazából ezt nem kötném az introverzióhoz, hanem inkább azt mondanám, hogy egy sajátos magyar vagy kelet-európai hozzáállás, ami a személyes márkaépítéshez tapad, hát azt hiszem nagyon sok pénzem lenne, hogyha minden egyes alkalommal mondjuk 1 forintot kaptam volna, ahányszor hallottam azt a mondatot, hogy jó, ez a személyes márkaépítés, de hát én nem akarok nyomolni, nem akarok nagyképű lenni,
fényezni
meg ez olyan...
Igen,
nem akarok egy ilyen önfényező pojáca lenni. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy ez az a félelem, ami gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy így mindent visz és mindent felülír. Ennek megvannak a társadalmi okai, nevezetesen az, hogy olyan furcsán állunk ehhez az egész siker dologhoz, ugyanis azt gondoljuk, azt mutatják az idevágó kutatások, hogy minden sikeres ember az másokon átgázoló gazember, aki tisztességtelenül érte el a célját. És ha ezt így végig gondoljuk, akkor teljesen érthető ez, hogy ambivalens nálunk ehhez az egész siker és érvényesülés dologhoz. Egyfelül vágyunk rá, hiszen ki ne szeretné, hogyha elismernék és megbecsülnék a tudását és a teljesítményét. Másfelől van egy ilyen nagyon mély óckodás attól, hogy úristen, hogyha azt gondolják majd, hogy én sikeres vagyok, akkor azzal azt is gondolják rólam, hogy én tisztességtelen vagyok.
Nem beszélve arról, hogy van egy generáció, mondjuk a 40-es, 50-es generáció és az a fölötti, aki úgy nőtt föl, hogy nem beszélünk az eredményeinkről, nem hangoztatjuk, hogy miben vagyunk nagyon jók, nem dicsekszünk. Tehát, hogy szerintem ez neveltetés kérdése is, amit valószínűleg a nálunk fiatalabbak már levetkőznek. De hogy szerintem az én márkaépítésben ennek a generációnak van egy kis elveszettségérzése. De lehet, hogy rosszul gondolom.
De én rendszeresen tanítok egyetemen, meg van egy fiatalabb generációs fiam is. Én azt tapasztalom, hogy ők is elveszettek ebben a dologban, csak másképp. Náluk az jön, hogy nem akarok influencer lenni. De hogy visszatérve erre a 40-es, 50-es generációra, Hát én is, mint mindenki más, azt hallgattam egész gyerekkoromban, hogy a jóbornak nem kell cégér, csak közben megváltozott a világ, úgyhogy én azt mondanám, hogy legalább tegyük ki azt a táblát, hogy a Szomjas Vándor oda találjon.
A könyved elején szétbontod, hogy milyen típus jegyek vannak, és arról írsz, hogy végülis aki azt gondolja magáról, hogy introvertált, az jobb hallgatóság, másképp dolgozik kicsit azért, mint egy extrovertált ember, hogy ez viszont jól jön a személyes márkaépítésében. Mesélj erről, hogy mik az előnyei annak, ha valaki ebbe a kategóriába tartozik inkább.
Ja, vannak bizonyos tipikus tulajdonságok, amiket az introverzióhoz lehet kapcsolni. Az egyik ilyen, hogy hát egy introvertált alapvetően mondjuk, hogyha a beszéd és hallgatás arányt nézzük, akkor mondjuk inkább hallgat, kevesebbszer szólal meg, míg az extrovertáltaknál ez általában fordítva van. Ez abból is fakad, hogy ez a bizonyos szemlélődő, analitikus üzemmód, ez nagyon jellemző az introvertáltakra, de sokkal megfontoltabbak sok esetben. Szerintem ez egy olyan tulajdonság, ami nagyon sokszor jól jön. De amit én ennél fontosabbnak tartok, hogy mik az előnyei, meg mik a hátrányai, az, amiről a könyvben is írtam, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az, hogy egy tulajdonság előnyös vagy hátrányos, az mindig a kontextustól függ. Hiszen ez a szemlélődő üzemmód, ez nagyon jól jön egy introvertáltnak, amikor van ideje arra, hogy megfontolja és átgondolja a dolgokat. Tehát például mondjuk egy munkahelyen meg kell írni egy riportot, vagy elő kell készíteni egy anyagot, akkor ez egy nagyon előnyös tulajdonság. Amikor mondjuk be kell menni egy brainstormingra, és ott azonnal spontán mondón ötletelni, ugye akkor ez hátrányos, ez a tulajdonság. És én azt gondolom, hogy akár introvertált, akár extrovertált valaki, ez például nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy a tulajdonságunkra nézhetünk úgy, hogy ez szuper, meg gondolhatjuk azt, hogy ez egy szörnyű tulajdonság, ami változtatni akarok, de én azt szoktam mondani, hogy nézzünk rá a helyzetekben. És hogyha személyes márkaépítésről van szó, akkor azt szoktam mondani, hogy szakmai helyzetekben nézzünk rá, hogy az a bizonyos tulajdonság az adott helyzetben azokhoz a célokhoz képest, amiket szeretnénk elérni, előnyös vagy hátrányos.
Igen, majd a célok megfogalmazásáról beszéljünk, mert szerintem ez lényeges, hogyha belekezd valaki ilyen munkába, de az is nagyon fontos, hogy ez a különbözőség vagy láthatóság. Szóval, hogy mi az, amit én másként csinálok, mint a többiek. És azt írod, hogy mindenek előtt azt érdemes tisztázni, hogy milyennek látnak engem, hogyan értékelik az én munkámat mások. Lehet irányítani, hogy kik azok a mások, akiknek a véleménye számít?
Kezdjünk ezzel, hogy kinek a véleménye számít. Nekem szakmai meggyőződésem, hogy önmagában nem lehet karriert tervezni, hiszen amikor dolgozunk, akkor ugyanazok az emberek vagyunk, mint amikor otthon vagyunk, mondjuk a családunkkal, vagy a barátainkkal találkozunk. Úgyhogy a karriert önmagában és a szakmai láthatóságot szerintem nem lehet erről leválasztani. Tehát adódik ebből, hogy azok az emberek, akik fontosak nekem úgy egyébként is, az ő véleményük, az valószínűleg fontos lesz a szakmai életemben is. Tehát én azt szoktam mondani, itt most egy szakszót mondok, hiszen pályaelhagyó szociológus vagyok, hogy ki is az én referenciacsoportom, ki az a néhány ember, akinek a véleménye mindig minden helyzetben fontos számomra. Ez egy nagyon fontos kör, és ideális esetben olyan emberekből áll, akik jó indulattal viseltetnek irántunk, nagyon fontos nekik, hogy érvényesüljünk, és ha arra van szükség, akkor támogatnak bennünket, viszont ha arra van szükség, akkor kihívások elé állítanak, és pusholnak minket, és megmondják azt, hogyha éppen nem azt a formát futjuk, amit kellene, vagy adott esetben esetleg egy picit, mintha eltávolodnánk a saját értékeinktől. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és erről ritkán szoktak beszélni a személyes márkaépítés kapcsán, de szerintem ez az a csoport, ami nagyon stabilan tudja tartani az embert, mert hogyha mondjuk online is elkezdi építeni a személyes márkáját, akkor ömlenek rá a visszajelzések, és mindenki mást mond. Tehát ez az alap. Aztán van egy következő kör, hogy ki az, aki szakmailag fontos, kik azok az emberek, akik fontosak azért, hogy érvényesülni tudjunk. Ugye ezek a szakmabeliek, és aztán van a harmadik kör, és ennek van az a tapasztalatom, hogy a személyes márkaépítés szakirodalmában általában csak erről beszélnek, hogy kik azok, akik mondjuk elolvassák a könyvünket, nyomon követik a szakmai tevékenységünket, adott esetben a blogunkat, a honlapunkat, az egyebeket, illetve akik valamilyen formában a megrendelőink, ügyfeleink lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy igazából ezt egy ilyen koncentrikus körökként érdemes elképzelni, hogy van ez a legbelső kör, akit én most referenciacsoportnak neveztem, utána van a szakmai közeg, utána az ügyfelek, vásárlók, megrendelők, munkatársak, főnökök, és utána mindenki más, aki adott esetben mondjuk egy konferencián meghallgatja az embert, vagy az online térben követi a tevékenységét. És ez egyben, ahogy ugye kifele haladunk, ez egyfajta sorrendet is jelent, meg prioritást is jelent, hogy kinek a véleménye milyen súllyal lehet érdekes az adott esetben.
És mi a helyzet azzal, hogy ennyiben vagyok én más, mint azok az emberek, akik a piacon ugyanúgy ott vannak, mutatják magukat, és hasonló területen dolgoznak. A könyvedből is kiderül, hogy vannak ilyen pontok, amit, hogyha valaki személyes márkát épít, akkor azon van a legnagyobb küzdelem. Lehet, hogy talán ez is az egyik. Nem?
Hát az egyik legnagyobb küzdelem, hogy mi is az én erősségem. Ennek egyik oka az, hogy a természetes erősségeinkre gyakorlatilag vakok vagyunk, hiszen természetesek. Most személyes példát fogok mondani, hogy én azt gondolom, hogy nagyon struktúráltan gondolkozom. És én ezt soha nem tekintettem erősségnek, egész addig, amíg nem kaptam visszajelzéseket, hogy milyen struktúráltan gondolkozom, illetve nem bosszankodtam bizonyos esetekben azon, hogy hát ez micsoda katyvasz, ez a szöveg, ami előttem van, hát nincsen se eleje, se vége, se közepe, és hogy akkor ezt hogyan tudjuk valamilyen módon struktúráltá tenni. Úgyhogy ezért én azt szoktam mondani, amikor a természetes erősségekről van szó, vagy egyetlen arról van szó, hogy milyen tulajdonságunkat hangsúlyozunk, akkor kezdjük ott, hogy vegyük elő azokat a helyzeteket, így az emlékezetünkből próbáljuk előhúzni, amikor így bosszankodunk. Így kicsit bosszankodunk, vagy rácsodálkozunk, hogy hát nem értem, hogy neki miért nem megy. Uh-huh. Hiszen azért értetlenkedünk, mert nekünk az természetes, hogy azt mondjuk adott esetben olyan gyorsan, vagy valami sajátos nézőpontból, mire a másik végig gondolja, addigra mi már meg is vagyunk vele. Tehát szerintem ezzel érdemes kezdeni, bármennyire is furcsa, a bosszankodás ebben az esetben nagyon jó iránytű. Aztán a másik dolog, és akkor most itt egy kicsit spoilerezek is a könyvből, nekem az egyik kedvenc módszerem, amit nem én találtam ki, hanem egy amerikai kutatópáros, ez az angol neve, hogy Best Self Portrait. A feladat csupán annyi, hogy írjunk össze 5-10 embert az életünk különböző területeiről, írjunk nekik egy e-mailt, és kérjük meg őket arra, hogy írjanak egy olyan történetet, amikor azt gondolják, hogy mi elemünkben voltunk, amikor nagyon jól teljesítettünk, amikor nagyon jól csináltunk dolgokat, és utána, amikor megkapjuk a válaszokat, akkor nézzük meg, hogy milyen helyzetek, milyen mintázatok, milyen tulajdonságok, milyen események ismétlődnek. Ez azért is szeretem ezt a módszert, mert rögtön egy helyzetben mutatja meg a tulajdonságunkat, így nem csak arról kapunk egy tükröt, hogy mi az előnyös tulajdonságunk, vagy miben vagyunk jók, vagy miben vagyunk különlegesek, hanem rögtön azokat a helyzeteket is látjuk, amikben jól tudunk teljesíteni.
És nincsenek benne a saját érzelmeink.
Inkább azt mondom, hogy a saját ítéleteink, mert ugye ezt ismerjük, hogy mindenkinek van valami problémája, ahogy mondjuk a fizikai külsőnkkel van problémánk, hogy haj, nekem túl nagy az orrom, túl vékony a bokám, és hosszan sorolhatnám ezeket. ugyanúgy a saját tulajdonságainkkal szemben is vannak ilyen problémáink, hogy úristen, én már-már mániásan, nem tudom, rendszerető vagyok, és hogy ez milyen szörnyű, mert hogy a családom agyára megyek, tehát én azt gondolom, hogy a legszigorúbb bírái magunknak saját magunk vagyunk, és hát én ezt a gyakorlatot azért is mondtam, mert biztos van a hallgatók között, aki azt gondolja, hogy a személyes márkaépítése biztos, hogy nem fog foglalkozni. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy mini terápiának is jó ez a feladat, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy mások hogy látnak, amikor ez a belső kis gonosz hangunk nem tud beleszólni.
A sebezhetőségről azért kellene beszélnünk, mert ha valami ről én azt gondoltam, hogy ezt érdemes azért mégiscsak felszín alatt tartani, vagy elrejteni, akkor az az a személyes márkaépítéssel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy azt írod, hogy pedig az fölvállalható, sőt, akár szimpátiát is okoz. És ez nekem azért volt nagyon meglepő, mert az ember nem meri kimondani, hogy baj van. Mert azt tapasztaljuk, hogy a sikeres ember vonzóbb.
Erre, ha röviden válaszolok, akkor azt mondom, hogy valahol van egy ilyen, és talán milyen emberi vágy, hogy szeretnénk tökéletesek lenni. De senki sem tökéletes, és ráadásul a tökéletességet lehet tisztelni, de kedvelni nem. És én azt gondolom, hogy a személyes márkaépítés a kezdetén, és a végén pláne, hiszen azért építjük a személyes márkát, a kapcsolatról szól. Arról szól, hogy szakmai kapcsolatba kerüljünk másokkal, hiszen mások nélkül nincs siker, nincs érvényesülés. Én ezért tartottam fontosnak erről írni a könyvben, és azt is leírom, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy csak olyan tökéletlenségeket tegyünk nyilvánossá, amiket már megdolgoztunk, ami a helyén van. Tehát nem arról van szó, hogy én éppen egy óriás krízisben vagyok, amit teljesen összetör, akkor ezt osszuk meg az egész világgal, hanem arról van szó, hogy amikor az a történet már a helyére került, akkor képesek legyünk azt elmondani és megosztani, hogy igen, tehát, hogy akár egy alkalmazotti lét, akár egy vállalkozás élete, az élet része, hogy vannak hullámvölgyek, hogy mindannyian voltunk kezdők. Uh-huh. Ez bizonyos bukdácsolásokkal járt.
És a kudarcokról is beszélünk?
És hogy bizonyos kudarcok is érik az ember. Tehát, hogy én például 15 évvel ezelőtt kezdtem el a saját tanácsadó vállalkozásomat fölépíteni, és hát az elején borzasztó hibákat követtem el. Nem megfelelő emberektől kértem például tanácsot. Azt gondoltam, és ez most nagyon viccesen fog hallani, pláne, hogy a szakterületem az, hogy hogyan mutasd meg az egyediségedet, hogyan mutasd meg, hogy miben vagy más. Én amikor elkezdtem a vállalkozásomat építeni, akkor azt gondoltam, hogy hát ugye szélszelni kell a terméket. Ez rámet egy sales tanfolyamra is, hogy majd akkor én azt megtanulom, hogy hogyan kell eladni, és akkor, hogy majd így elindulok a networkbe és kávézom. Na, ez annyira jól sikerült, hogy volt egy olyan találkozás, amikor valakivel összeismertettek, egy e-mailen összehoztak, és akkor sor került a találkozóra, és annyira béna eszközöket választottam meg, annyira bénán készültem fel, és felejtettem el, hogy én valójában miben vagyok, hogy annyira zavarba voltam ezen a találkozón, hogy a második percben az egész asztalt kávéstól ráborítottam a partneremre, akivel először találkoztam. Tehát szerintem mindenkinek vannak olyan történetei, amik akkor nagyon mélyre mennek, és borzasztó kudarcnak éli meg az ember, és nagyon fáj neki, de hogyha a helyére kerül, akkor inkább mosolyog rajta. A jó oldala az volt, hogy amikor egy kicsit úgy megnyugodtam, és már nem az volt a fókuszban, hogy úristen, nekem végem van, akkor leültem magam, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, akkor ez az irány valószínűleg nem nekem való, és akkor másképp kellene közelítenem a dolgokhoz, és hogy olyan eszközöket, olyan módszereket, olyan megközelítést alkalmazni, ami passzol ahhoz, amilyen én vagyok.
A könyved úgy ér véget, hogy akkor most kezd el újraolvasni, és válaszolja a kérdésekre, mert nyilván az ember első lendülettel elolvassa, bár én ott már menet közben is válaszolgattam. Szóval, hogy tanulható? Tehát szerinted így könyvből tanulható a személyes márkaépítés, vagy te csak impulzusokat akartál adni a könyved révén?
Hát ez egy nagyon fontos könyv az életemben. Évek óta gondolkoztam róla, hogy introvertáltaknak szeretnék írni egy könyvet. És mi volt a célom vele? Ez mindig nehéz kérdés, de akkor mondom sorba, hogy mik voltak azok a gondolatok, amik kavarogtak a fejembe. Egyrészt nagyon szavartak a tévhitek, mind az introverzióval kapcsolatban, mind a személyes márkaépítéssel kapcsolatban. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor egy ilyen mítosz oszlatás, az mindenképpen cél volt. Az is cél volt, ami ebből következik, hogy valamiféle tisztázás a dolgoknak. Harmadrészt pedig azt gondoltam, hogyha leülök könyvet írni, én egy olyan könyvet szeretnék írni, amit, ha úgy tetszik, edzéstervként lehet használni. Uh-huh. Tehát az ember megfogja, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor kezdem az elején, kezdem magammal, milyen vagyok én, kik azok, akikhez szólni szeretnék, kik a versenytársaim, milyen céljaim vannak, milyen eszközöket tudok használni, hogyan használjam ezeket az eszközöket, és hogy azt gondolom, hogy, és lehet, hogy itt a könyv ellen beszélek, tehát kész recept nincs benne. Ez nem az a könyv, ami azt mondja, hogy elolvasod, és akkor le van írva benne a tuti, és ezt megcsinálod így és így, akkor kész a személyes márkád. Tehát ez nem ez a könyv. Ez az a könyv, ami reményeim szerint tulajdonképpen egy nyomtatott tanácsadó, aki fölteszi neked azokat a kérdéseket, elmondja azokat a szempontokat, amiket figyelembe érdemes venned, amikor személyes márkát építesz. Én nagyon remélem, hogy ez így sikerült, és hogy ad annyi kapaszkodót, példát, aminek mentén önállóan is valaki végig tudja gondolni, hogy hogyan érdemes a személyes márkáját építeni, de ami nekem még ennél is fontosabb, hogy tegye is meg.
László Munival beszélgettünk Titkos hírnév személyes márkaépítés introvertáltként című új könyvéről. A kötet a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján folytatjuk még ezt a beszélgetést, amely egyébként, ahogyan a könyv is, nagyon inspiráló lehet az introvertáltak mellett mindenki másnak is.
Most egy kis zene, azután visszajövünk egy másik könyvvel.